íme az én szolgám, Martos Balázs atya elmélkedése, Urunk megkeresztelkedésének ünnepére.
Urunk megkeresztelkedésének ünnepén Izajás könyvének 42. fejezetéből olvasunk, a fejezet első verseiből. Gyakran úgy hivatkozunk erre a részletre, mint az Úr szolgájáról szóló első énekre. Talán felrémlik bennünk ez az összesen 4 ének, a szolga bemutatásáról, küldetéséről, megpróbáltatásáról, illetve szenvedéséről, haláláról és megdicsőléséről. Az Új Szövetség szerzői többször is Jézusra alkalmazták ezeket a szövegeket. Az ő küldetését és sorsát látták bennük. Ez az első ének, amelyet most olvasunk, egyfelől nagyon illik Jézusra, tükrözi lélekkel eltelt személyét és szolgálatát, szelídségét, az Úr Istennel való bensőséges kapcsolatát. Másfelől önmagában is olyan szép, hogy érdemes közelebbről figyelni, újra meg újra elolvasni, meghallgatni. A szöveget ünnepélyesség és harmónia jellemzi. Formailag talán azért, mert kiegészítik benne egymást az állító és a tagadó mondatok. Az első 4 versben, vagyis az ének első egységében éppen 7 állítás és 7 tagadás hangzik el a szolgával kapcsolatban. Amikor állítunk valamit, akkor értékeket fogalmazunk meg. Amikor tagadunk, akkor veszélyeket vagy esetleges korlátokat zárunk ki, utasítunk vissza. Ez a 7-szeres értékelés, illetve bizonyos magatartásmódoknak a 7-szeres tagadása az ének első részében azt mutatja, ahogy Isten különleges módon elkötelezi magát a szolga mellett, garanciát vállal érte. Emberi kapcsolatokra vetítve azt mondanánk, különleges büszkeséggel és belévetett bizalommal indítja útjára. Ez az isteni büszkeség az ének második felére is jellemző, sőt, itt még inkább előtérbe lép Isten tekintélye. Én az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed, és én formáltalak. A szövegnek éppen az kölcsönöz ünnepélyességet, hogy Isten ilyen világosan, ilyen közvetlenül elkötelezi magát a szolga mellett. Az ókori kelet ismerői azt mondják, ez a prófétai ének a kor királyi történeteire emlékeztet, ahol úgy ábrázolták a királyt, mint akinek az istenség megfogta a jobbját, mellé állt, sőt átkarolta, így vezette és erősítette. Az istenség azért is kötelezi el magát a király mellett, hogy általa más isteneken győzelmet arasson. Izajás könyvének előző részében, a 41. fejezetben már megkezdődött ez a versengés, amelyben persze egyedül az igaz Isten, az egyetlen Isten lehet a győztes. Ő jelezte előre, hogy kiszabadítja meg Izraelt a babiloni fogságból. Ki az, aki néhány év alatt szinte megdöbbentő módon elsöpri a többi pogány nemzetet? A 41. fejezet énekei már úgy értékelik a perzsa Kűrosz győzelmeit, mint amelyekre Izrael istene tette őt képessé. De micsoda különbség! Kűrosz hadak élén harcol és győz, a szolga viszont nem emeli fel a hangját. Kűrosz fegyverei porrá és elfújt pejvává teszik a nemzeteket és királyokat, úgyhogy félnek és remeknek a távoli szigetek. Az Úr szolgája viszont a megroppant nátszálet nem töri el, a pislákoló mécspelet nem oltja ki. A nép szövetsége és a nemzetek világossága lesz, aki jót tesz, szabadságot hoz a börtönök lakóinak és a sötétségben ülőknek. A szolgával kapcsolatos állítások és tagadások nyomán szinte azt kérdezzük, hogyan lehetséges a küldetése? Hogyan valósítható meg az igazság? Hogyan lehetséges a szabadítás erőszak nélkül? A kiszolgáltatottak segítése a hatalom gesztusai nélkül? Ebben a szövegben egyedül Isten rendkívüli elköteleződése az, amelynek hihetünk. Isten bölcsessége, amelyre ezt az emberileg szinte lehetetlen vállalkozást rábízhatjuk. Ki ez a szolga? Sejtelmesen körberajzolt képében olyas valakit remélünk és pillantunk meg, akit Isten belülről erősít meg, aki nem fitoktatja erejét és nem él vissza vele, aki szelíd, de kitartó, aki még a bennünk pislákoló mécsbelet sem oltja ki, hanem szeretettel erősíti, sőt felszítja, és újra lángolóvá teszi.
Martos Balázs atya elmélkedését hallották Urunk megkeresztelkedésének ünnepére, Íme az én szolgám címmel.